Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Jelenések könyvének második fejezetében, a 18. verstől a 29. versig a következőképpen. A tiatirai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme, beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteik szerint. Nektek pedig, a többi tiatirainak, akik nem fogadtátok el ezt a tanítást, akik nem ismertitek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljuk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a Jelenések könyvéből a tiatirai gyülekezet került elénk, és mielőtt rátérnék az ígére, engedjék meg a testvérek, hogy először tekintsük meg, hogy a gyülekezet milyen közegben élt, milyen történelmi háttere volt, milyen hatások érték, és milyen körülmények között kellett megélniük a hitüket az akkori keresztényeknek. A város Pergamon és Szárdis városa között nagyjából félúton Pergamontól délkeletre, Szárdisztól északnyugatra feküdt. Az ókori városból sajnos csak kevés rom maradt fenn. Területén Akisár városa fekszik, a mai Törökország területén, tehát tulajdonképpen egy ma is élő városról van szó, bár nem azon a területen épült föl az új város, de a mai Törökország területén Akisár városa fekszik. Modernkori térképen tulajdonképpen Izmir városától, a mai Izmir városától, amely a bibliai Szárdis városa, körülbelül 100 kilométerre fekszik. A várost a Jelenések könyvén kívül még az apostolok cselekedete említi, amikor Pál apostol a második misszió útja során Filippibe megy, akkor találkozik egy asszonnyal, aki ebből a városból származott, Tiatírából. Hadd olvassam fel ezt az utaló igét. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. A hét kis-ázsiai város közül talán mondhatjuk, hogy minden tekintetben Tiatíra a legjelentéktelenebb város. Az ókorban az idősebb Plinius is így szól róla, idézem az ő szavait, Tiatíra és más jelentéktelen helyiségek. Sem vallásos, sem császárkultuszi tekintetben említésre sem méltó ez a kis városka, Azonban egy fontos dolgot meg kell említenünk a várossal kapcsolatban. Volt itt egy, élt itt egy jós nő, a keleti Szibil, más néven Szambáte, akinek egy szentélye működött itt ebben a városban. Az ásatások szerint ez volt az a hely, és itt jövendő mondást végzett. Sokan keresték fel, hogy tanácsot kérjenek tőle, általában gazdag emberek tehették ezt meg, és ahogy említettem, ma is megtalálható a város, és ma is kereskedelemből él, ahogy akkor János idejében, Krisztus után, a 90-es évek derekán, amikor írta ezeket a leveleket, akkor is kereskedelemből élt ez a város, majd mindjárt utalok is arra, pontosan részletesen kifejtem, hogy miből is élt ez a város. Tehát akkor is kereskedelemből élt, ma is kereskedelemből él ez a város, de ma a legfontosabb kereskedelmi cikke sajnos az ópium. Részletesebben kell beszélnünk a városban zajlott kereskedelemről, hiszen ebből fakadt a gyülekezet legnagyobb dilemmája és problémája, illetve Jézus panaszként ezt említi. Híres volt a körülötte elterülő rendkívül termékeny földterületről, és mint iparváros elsősorban a gyapjú festésről volt ismert, és ezzel kapcsolatban arról, hogy itt állították elő az ókorban híres bíborfestéket. Ásatási leletekből az is kiderül, hogy rengeteg cég volt itt, így például gyapjúval, lennel, bronzzal, felsőruhával, festéssel, fazekassággal, kenyérsütéssel foglalkoztak az emberek. És azt már tudjuk, az előbb elmondtam, hogy jelentős kereskedelmi központ volt a város. A gyülekezet problémája több vonatkozásban is valószínűleg ezzel összefügghetett. Egy cégbe való belépés megtagadása az súlyos következményekkel járt, aki ezt megkockáztatta, az kizárta tulajdonképpen önmagát a gazdasági jólétből. A gyülekezeti tagoknak ezt mégis meg kellett tenniük, ha el akartak különülni a világtól, hogy megőrizhessék a krisztusi hitet. Ugyanis a mediterrán ember fő étkezése még ma is az egésznapi hőség után a bőséges vacsora, melyet szeretett lakomaszerűen nagyobb társaságban a szociális kapcsolatokat ápolva, amolyan életörömöt kisugárzó környezetben elfogyasztani. A céhek gyakran jöttek össze közösségi vacsorákra, gyakran egy-egy templomba, de ha nem itt, akkor az Istenek hozott áldozattal kezdődött és végződött a találkozó. A vacsorán pedig az áldozati húst szolgálták föl, ráadásul, ahogy ez a mai napig szokás mindenütt a világon, ezeken a találkozókon nem csak húst fogyasztottak, hanem alkoholt is bőségesen, amely feloldotta az erkölcsi gátlásokat, és így a cég találkozók gyakran féktelen orgiákká váltak. Akkor még természetes volt, nem úgy, mint ma, hogy az ilyen féktelen bulikon való részvétel nem egyeztethető össze semmilyen módon sem a krisztusi élettel. Az is nyilvánvaló, hogy egy Krisztushoz hű magatartással a gazdasági, tehát az üzleti bulikból is kizárja magát az ember. Nyilvánvalóan sok fejtörést okozott ez a tiatirai gyülekezetben is. A dilemma, hogy Krisztus vagy a világ, egy szent élet vagy egy képmutató farizeusi magatartás. A gyülekezet számára égető kérdéssé vált, hogy hogyan viszonyuljon ezekhez a vallási világi szertartásokhoz, amelyek vallásos formába kerültek megrendezésre. Aztán égető kérdésé vált, hogy szabad-e részt venni egy megtért, hívő, céhes embernek ilyen lakomákon. Vagy dilemmája volt a hívő embernek, hogy szabad-e ezeknek az embereknek, hívő embereknek vásárolni azokból a húsokból, vagy az azokból elkészített lakomán részt venniük. Különösen is azért voltak égetőek ezek a kérdések, mert a gyülekezetet nagyon megosztották, másrészt pedig az a tendencia volt tapasztalható, míg a pergamoni gyülekezetben a hűségesek voltak többségben, és csak néhányan voltak olyanok, akik a hűtlenség útjára léptek, a tiratírai gyülekezetben már fordított volt az arány, a sok megalkuvás, a sok kompromisszum vezetett oda, hogy erősebb és nagyobb lett annak a csoportnak a jelenléte a gyülekezetben, akik a világhoz húztak, és alkalmazkodtak a világhoz, és a jóléti társadalommal kötöttek kompromisszumot, és ennek a csoportnak a megerősödése vezetett oda, hogy a gyülekezet lelkisége az megváltozott. Már nagyobb arányban voltak a megalkuvók, és kisebb arányban voltak azok, akik hűek maradtak Jézus Krisztushoz. És ezért Jézusnak a hangvétele teljesen más ezzel a gyülekezettel, mint például a pergamoni közösséggel. Ami megrendítő észrevétel ebben a levélben és a gyülekezetben, hogy a támadás, a bomlasztás, félrevezetés nem kívülről érkezik, hanem belülről. És mindannyian tudjuk, hogy ez a legrosszabb. Mert a külső támadásoknál össze tud zárni egy gyülekezet. De amikor bemegy valaki a gyülekezetbe, és belülről bomlasztja szét a közösséget, annál rosszabb nincsen. Tulajdonképpen olyan, emlékszünk arra a történelmi eseményre, olyan, mint a trójai faló. Hogy szépen betolták azt a nagy faluvat, azt gondolták, hogy egy szép ajándék a városnak, és nem gondolták volna, hogy az ellenség pont a falovon keresztül, vagy a falóban megbújva fog bekerülni majd a városba. Igen, belülről jött ez a támadás, és belülről jött ez a bomlasztás a tiatirai gyülekezetben. Megjelent egy hamis prófétanő, aki megnyerő külsejű, aki nagy dumájú, vallásos körítéssel lehengerli a hívő gyülekezetet, ez Jezábel, akit említ Jézus, aki ezt a dilemmát igaznak látszó hamis tannal fel akarja oldani, illetve a világhoz való hasonulást bibliailag alá akarja támasztani. Olyan bárány bőrbe bújt farkas, aki a nyájat akarja szétzülleszteni, és a közösséget akarja tönkretenni, mert az ilyen bárány bőrbe bújt farkasnak a fogsora sosem lesz olyan, mint a bárányé. A gyülekezetet felhigító törekvés nem kívülről történt, hanem belső fenyegetés veszélyeztette. Nem külső fenyegetés, hanem belső, belülről jövő veszély. Pál apostol is figyelmeztet erre, hogy az apostolok cselekedetének 20. fejezetében olvashatjuk, közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságukat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. És tulajdonképpen ilyen közegben élt, ilyen történelmi háttere volt, ilyen hatások érték a gyülekezetet, és ilyen körülmények között kellett megélniük a hitüket az akkori megtért hívő keresztényeknek. Most pedig tekintsük meg, Jézus milyen mondatokat mond a tiatirai gyülekezetnek. Mint minden levelét, ezt is egy rövid bemutatkozással kezdi Jézus. Bemutatkozásával leszögezi, hogy nem akárki szól a gyülekezethez. Ahogy mi is minden Isten tiszteletet úgy kezdünk, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ezzel az a célunk, hogy leszögezzük, nem akárki van jelen ezen az Isten tiszteleten, ahogy imádkoztam is, az ő ígérete szerint ő azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ott ő jelen van. Amikor azt mondjuk, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében, tulajdonképpen leszögezzük azt, kinyilvánítjuk azt, hogy ő van jelen, az Atya, a Fiú, a Szentlélek van jelen az Isten tiszteleten. És hogy nem akárki szól, hanem maga az élő Úr. Nem emberi bölcselkedés, nem egyszerűen emberi szó hangzik el az Isten tiszteleten, a prédikációkban, hanem maga az élő Isten szól hozzánk. És Jézus ebben a levélben is bemutatkozik és leszögez. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az arany érchez. Ő az Isten fia. Azaz maga Jézus Krisztus szól a gyülekezethez. Nem egyszerűen János, aki papírra veti mindazt, amit Jézus a szívére helyez. Nem emberi szó, hanem maga az élő Istennek a szava. És azokhoz az emberekhez szól, akik megosztották a gyülekezet tagjait, azokhoz, akik elhajoltak Jézus Krisztustól, és azokhoz is, akik hűségesek maradtak ő hozzá. Leszögezi, hogy ő Isten fia, akinek szeme olyan, mint a tűzlángja. A tűz arra utal, hogy ő átlát mindenen, és megítél mindent, és megítél mindenkit. Ahogy olvashattuk itt a Tesszalonikai levélben, nem tudom, figyeltünk-e erre, amit Pál apostol mond, olyan megrendítő, itt a 7.-8. versben azt mondja, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent. Tűzlángjában. Igen. A tűz lángjában, mert a tűz arra utal, hogy ő átlát mindenen, és mindent és mindenkit megítél. Azaz, őt nem lehet megtéveszteni. Mert a tűzben minden kiderül. Mert minden, ami belekerül, arról kiderül, hogy éghető vagy nem éghető, nemes vagy nem nemes, igazi vagy hamis. A tűzben próbáltatik meg minden, ahogy az anyag is, úgy, amit tanítanak, és a hit is, amit hisz, és aki hisz. Minden a tűzben próbáltatik meg. Ezzel Jézus utal arra, hogy a gyülekezetet meg lehet téveszteni, a hívőket meg és félre lehet vezetni, de ő átlát mindenen, őt nem lehet megvezetni, őt nem lehet félrevezetni, őt nem lehet megtéveszteni. Jézus Krisztus tekintete előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy a gyülekezetben milyen elvi megosztottság van, és mindenre fény derül, mert ő nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem ő azt nézi, ami a szívben van. Tűzlángjában. Mert ő mindenen átlát. Ahogy olvashattuk, ő a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Lehet, hogy mi emberek előtt el tudunk titkolni dolgokat. Lehet, hogy tudunk leplezni dolgokat. De Jézus előtt minden nyilvánvalóvá válik. Minden. Ő mindenen keresztül lát. Aztán olvashatjuk a bemutatkozásban, a lába hasonló az aranyérchez. Ezzel azt akarja kifejezni Jézus, hogy ő rendíthetetlen és megváltoztathatatlan. Igen, rendíthetetlen, megváltoztathatatlan és megváltozhatatlan. Jézus Krisztus szava minden időben megáll. Minden időben. Őt nem lehet kimozdítani abból a pozícióból, abból az állapotból, amivel az Atya megbízta és felruházta. A zsidókhoz írott levél 13. fejezetében azt olvashatjuk, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogy ő benne nincsen változásnak, még az árnyéka sem. Ő nem változik. Jézus ezzel az aranyérc, ami a megváltozhatatlanságnak a képe, arra utal, mindegy, hogy a Krisztushoz hűtlenek többen vannak-e, hogy hangosabbak-e, a hűtlen többség miatt ő sosem fogja megváltoztatni a normáit, sosem fogja megváltoztatni az értékét és a tanítását. Mindegy, hogy a hűtlen többség mit gondol, mindegy, hogy egy adott korban a korszellem, a divat, a közfelfogás az mit diktál, ő nem változik. Lehet demokratikus többséggel szavazatot nyerni. Gondoljunk csak arra, drága testvérek, hogy nem olyan régen, 2017-ben például a Norvég Evangélikus Egyház zsinata elsöprő többséggel megszavazta a meleg párok esketését. Hadd idézem ezt a hírt. A nyugat-norvégiai Trondheimban megtartott szinóduson a 115 résztvevő közül 88-an szavaztak a jelenlegi liturgia megújítása mellett, hogy így a heteroszexuális párok mellett az azonos neműek házasságra lépését is megszentelhessék. Azért, mert elsöprő többség volt az a demokratikus többség, azért, mert 115-ből 88-an megszavazták, azért még Jézus Krisztus nem fog az oldalukra állni. Nem fog. Nem attól lesz valami igazság, hogy a többség fogadja el, vagy a többség mellé áll. Nem attól lesz valami igazság. Jézus igazsága rendíthetetlen, Jézus igazsága olyan erős lábakon áll, mint az erős aranyérc. Tiatírában a hűtlenek győzelme nem befolyásolja Jézusnak a véleményét és gondolkodását. Ő sosem fog igazodni az emberekhez, de még a többséghez sem. Mert Jézus nem a többséghez igazodik. Jézus az Atyához igazodott. Nekünk sem a többséghez kell igazodnunk, hogy kik vannak többen, vagy kik a hangosabbak. Nekünk az igéhez kell igazodnunk. Ahhoz, hogy mi az, amit mond Jézus. Ahhoz, hogy mi az, amit tenne Jézus. Nekünk ahhoz kell igazodni. Nem a többséghez. Nem azokhoz, akik a korszellemet vagy a divatot diktálják. A tiatírai gyülekezetben többségben voltak azok, akik megalkuvók voltak, akik kompromisszumokat kötöttek, azok, akik nem fogadták el Jézusnak a tanítását, hanem felhigították. És volt egy nagyon piciny hű mag, akik hűségesek maradtak Jézushoz, akik semmi áron nem akartak megalkudni. Igen, Jézus sosem fog igazodni az emberekhez. A hívőknek pedig nem az emberekhez kell igazodni, hanem Jézushoz. Ahogy Pál apostol is mondja a Galatákhoz írott levél első fejezetének 10. versében, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Nekünk nem az emberekhez kell igazodnunk, hanem Jézushoz. Mert Jézus egyedül az Atyának akart engedelmeskedni, és nem a hangoskodó többséget nézte. Ma is a gyülekezeteknek nem a hangoskodó többség után kell mennie, hanem egyedül azt kell néznie, arra kell hallgatnia, amit Jézus Krisztus mond. Mert divatok jönnek és mennek, a korszellem az változik, de Jézus Krisztus megváltoztathatatlan, rendíthetetlen, erős lábakon áll, mint az aranyérc. És ez a drága Jézus levelében először a piciny, hűséges és kitartó, a nyomásnak nem engedő, hívő keresztjénekhez szól. Azt mondja Jézus, tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Itt is, mint minden gyülekezetnek szóló levelében arról beszél Jézus, hogy ő tudja, hogy ő ismeri a gyülekezet helyzetét, ismeri az élet körülményeit, ismeri a nehézségeit és a terheit egyaránt. Látja ennek a piciny, hűséges magnak a szeretetét, látja a hitét, a szolgálatát, az álhatatosságát. A Krisztussal és az emberekkel való kapcsolatára utal a szolgálatuk, ami a Krisztus iránti szeretetből fakad. Szeretet nélkül a szolgálat legfeljebb hangos, sokra igyekvés. De ami ennél még szembetűnőbb, amikor azt mondja, micsoda csodálatos dicséret, az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőnél. Egyetlen gyülekezetnek nem mond ilyen dicséretet. Jézus látja a gyülekezetnek a lelki fejlődését, a lelki növekedését, látja. Volt egy pont, amikor megismerték Jézus Krisztust, személyes megváltójukként elfogadták őt, hitre jutottak, megtértek, elindultak a lelki fejlődés, a lelki növekedés útján, szépen növekedtek, gyarapodtak hitben, nem megrekedtek, nem stagnáltak, visszazuhantak, hanem egy szép növekedésnek lehetett Jézus tanúja az életükben. A megszentelődés útját élték. Érdekes, az efezusi gyülekezetben, ahogy olvashatjuk a második fejezet első versétől, az efezusi gyülekezetben pont az ellenkezőjét láthattuk. Azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, nincs meg már benned az első szeretet. Ott történt egy hitbeni megakadás, egy visszafejlődés, egy megrekedés. A megszentelődés útján megrekedtek. A tiatirai gyülekezetnél láthatjuk azt, hogy szépen növekedtek, erősödtek. Az a lelki fejlődés a szép mutatót igazolt. Az efezusi gyülekezetben pedig megtorpant és elkezdett hanyatlani az ő hitük. A tiratiai gyülekezetnél a lelki növekedés azt jelentette, több volt tegnap, mint tegnap előtt, több ma, mint tegnap volt, és több lesz holnap, mint ami ma. Azonban ezzel ellentétben az efezusi gyülekezetben az a tendencia volt, hogy régen több voltál, mint ma, holnap pedig, ha meg nem térsz, kevesebb leszel, mint ma. Sajnos sok esetben hasonló módon ma is megfigyelhető ez a tendencia gyülekezetekben hívő megtért keresztényeknél. Ma is sokan megrekednek a hit útján, hogy nincsen fejlődés, nincs a hitéletben, az imádság területén fejlődés, növekedés, hanem megrekednek a hitben, vegetálnak, és már nincs meg bennük az az első szeretet, ami a megtérésükkor, az újjászületésükkor megtapasztaltak. De jó lenne, ha Jézus életünkre, lelki növekedésünkre tekintve dicsérő szavakkal illetne bennünket, ahogy a tiratírai gyülekezettel tette. Azonban nem volt így mindenki a gyülekezetben sem. Eddig a gyülekezethez, a gyülekezet egy piciny magjához szólt, most pedig panaszát kiterjeszti az egész gyülekezetre. Azt mondja Jézus, de az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek. Igen, mert a gyülekezet megalkuvó többsége nem akart tenni ellene semmit, a gyülekezet hívő kisebbsége pedig nem volt képes tenni ellene semmit. A többség pozícióban volt, a többség hangadó volt, az ő kezében volt látszólag minden, a hívő kisebbség pedig egyszerűen el volt nyomva, nem volt szava, nem volt döntési helyzetben. Sajnos a tiratirai gyülekezetben a jezábeli lelkület volt uralkodó. Azt nem tudjuk pontosan, hogy valóban Jezábel volt-e az az asszony, aki a gyülekezetben rombolt, illetve a hívő embereket is megtévesztette tanításával, de az biztos, hogy az Ószövetségben olvashatunk Jezábelről, aki súlyos dolgokat tett Aháb király uralkodásának idején, mint a király felesége. Olyan utálatos dolgokat tett, ami miatt az Úr haragját és ítéletét vonta magára, az egész családjára és az egész országra. Engedje meg a gyülekezet, hogy felolvassam ezt az ószövetségi történetet, csak néhány verset. Így szól maga a történet. Királyok első könyvének 16. fejezetéből. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt a Szidónia királyának, Edbaálnak a leányát, és Baált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított neki a Baál templomban, amelyet Samáriában épített. Készítetett Aháb egy Asera szobrot is, és többet bosszantotta tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint előtte Izrael bármelyik királya. És azt olvashatjuk még Jezábelről, szintén itt a királyok könyvének, első könyvének 18. fejezetében, Ekkor Aháb hívatta Obadját, a palota felügyelőjét. Obadjá igen félte az urat, mert amikor Jezábel ki akarta írtani az úr profétáit, Obadjá magához vett 100 profétát, és elrejtette őket 50-enként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és azután is, hogy holnap ilyenkora azt teszem veled, ami azokkal történt. Tehát az Ószövetségben Jezábel a hamis prófétaság jelképe lett, aki megrontott kapcsolatokat, közösségeket és felhígított egy egész országot. Mindazt, amit felolvastam az Ószövetségből, mint a hasonló dolgokat vélnénk felfedezni, nem csak az Új Szövetség korából, ahol az a jezábeli lelkület megrontott és bomlasztott kapcsolatokat hívő és hívő között, hanem egy egész gyülekezetet, és sajnos korunkban is hasonló jelenségeknek lehetünk szemtanúi. Ez a fajta jezábeli lelkület ma is ott lappang a gyülekezetekben, egyházakban egyaránt, és felhigítja a közösségeinket a megengedő, kompromisszumokat kötő, megalkuvó lelkületével. Az a fajta jellemzés, amit Jézus felállít, ma is ezeknek lehetünk a szemtanúi. Milyen jellemzés? Mit mond erről a jezábelről Jézus? Azt mondja, prófétának mondja magát, tanít, eltántorítja a szolgáimat. Ezt a három jellemzést mondja Jézus Jezábelről, erről a nőről, aki bomlaszt a gyülekezet közösségében. Mit jelent ez? Prófétának mondja magát. Azaz, egy önjelölt ember. Nem kapott elhívást, nem kapott felhatalmazást a profétálásra, de magát kinevezte annak. Isten nem hívta előtt, hanem magát jelölte ki. Prófétának mondja magát. Tanít. Azaz, egy pozícióban lévő ember, aki felállhat szószékre és hallgatnak rá. És a harmadik, eltántorítja szolgáimat. Azaz, rátermett, jó adottságokkal rendelkező, hatékony munkát végző személy, aki képes eltántorítani, aki képes megtéveszteni, képes kimozdítani a hívő embert az Istennel való kapcsolatából. Ez a három jellemző, ezt a három jellemzőt mondja Jézus erre a próféta nőre. Hogy prófétának mondja magát, hogy tanít és eltántorítja a szolgáimat. Ez a jézábeli lelkület azon fáradozik, hogy felhigítsa a gyülekezetnek a közösségét, hogy kompromisszumokat kössön, hogy megalkudjon az Istennel szemben, és kicsapongó életével rombolja a gyülekezetet. Sajnos nagyon hatékonyan végezte munkáját ez a nő, mert ketté szakadt a gyülekezet, és volt egy pici maradék, akik nem engedtek ennek a lelkületnek. Igaz, kevesen voltak, de hűségesek maradtak. És itt is párhuzamat lehet vonni az ószövetségi történettel, ahol szintén hasonlót olvasunk Illés történetében. Királyok első könyvének 19. fejezetében olvashatjuk ezt. Ő, mármint Illés, így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. És aztán az Úr így válaszol, de meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Volt egy maroknyi kisebbség, 7000 ember Izraelben, akik nem hajtottak térdet a jezábeli lelkület előtt, nem voltak megalkuvók, nem feszegették a határokat, hogy mi fér bele és mi nem, hanem hűségesek maradtak. Így a tiatírai gyülekezetben is volt egy piciny mag, akik eltántoríthatatlanul élték a hívő életüket, és nem mentek bele olyanokba, ami nem az Úrtól volt. nem vettek részt olyan közösségi, akár kultikus alkalmakon, tivornyázásokon, amely összeférhetetlen volt a Jézusi lelkülettel és iránymutatással, még akkor sem, hogyha vallási színezetű volt. Dolgoztak, végezték becsületesen céhes munkájukat, feladataikat, de nem paráználkodtak, és nem mentek bele olyan tisztátalan dolgokba, amellyel testüket, lelküket megfertőzték volna. Ez a piciny, kisebbségben lévő mag a gyülekezet közösségében nem tűrte meg, nem fogadta el, nem akar toleráns lenni a hangos többséggel, a jezábeli lelkülettel. És ehhez a kisebbségben levő hűséges nyájhoz intézi Jézus a szavait, és azt mondja neki, nektek pedig, a többieknek Tiatírában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Igen, drága testvérek, kicsiben kezdődik. És ha elindul a lavina, akkor rettenetes mélységbe, lelki mélységbe tud zuhanni az ember. Egy piciny igen a jezábeli lelkületnek, egy piciny megalkuvás, mint ahogy a lavina is úgy indul el, hogy egy piciny kis akár hópehely, vagy egy kis rezdülés, és aztán nézzük meg, hogy embereket, falvakat, településeket tud magával vinni, elsodorni, lerombolni, eltörölni a föld színéről. És ilyen lavina sújtotta a tiatirai gyülekezetet. Piciny megtűrt bűnökkel indult, aztán egyre több igen a sátán hívásának, egyre több igen a megalkuvásokra, a kompromisszumokra, és nézzétek, hogy mi lett belőle. Nem tudom, hogy fölfigyeltünk-e az elején, amikor a várost mutattam be a drága gyülekezetnek. Ma már azon a területen, ami a régi Tiatira volt, már csak romok vannak. Igen, mert a megtűrt bűnök, mert a sok-sok kompromisszum elsodorta. A kompromisszumok lavinája elsodorta mind a gyülekezetet, mind a várost. Igen, és rettenetes mélységbe, rettenetes lelki mélységbe tud zuhanni az ember. És erről beszél itt Jézus. A sátán mélységei. Ez kicsiben kezdődik, aztán látjuk, hogy micsoda rombolást tud végezni az ember és egy közösség életében. Amikor teret adnak idegen léleknek, akkor rettenetes mélységet, akár sátáni mélységet élhet meg az ember. És befejezésül pedig még két gondolatot engedjetek meg Jézus utolsó szavaihoz. Az első, a megtérésre, bűnbánatra való nyomatékosított felhívás. A második, az elkerülhetetlen ítélet. Jézus nyomatékosítja, hangsúlyozza, hogy ebből a mélységből is van kiút. Hogy nincsen olyan lelkileg távoli pont, amiből ne lehetne megtérni, ahonnan ne lehetne újat kezdeni Jézussal. Amikor Jézus azt mondja, pedig adtam neki időt, az azt mutatja, hogy Jézus türelmes, de ha valaki nem él ezzel a felkínált kegyelmi idővel, a megtérés és a bűnbánatnak a lehetőségével, akkor elkerülhetetlen az ítélet. Elkerülhetetlen az ítélet. És ezért ő szól, ahogy Jób könyvében olvassuk. Az Úr a sír torkából, a halál torkából akar kimenteni, és ő szól egyszer, kétszer, háromszor, mert van kegyelem, mert van kegyelmi idő. De ha valaki nem akar megtérni, ha ellenáll Jézus hívó, megtérésre hívó, bűnbánatra hívó szavának, akkor elkerülhetetlen a kegyelem. Elkerülhetetlen az ítélet. Azt mondja Jézus, beteg ágyba vetem őt. Azaz, gondoljatok bele, drága testvérek, a paráznoság ágya beteg ágyjá változik át a bűnösök részére. megrendítő. Abban az ágyban, ahol paráználkodtak, azokon az orgiákon, ahol különféle testi örömöket kerestek, beteg ágyjá lett és beteg helyé lett. Van egy rész, ami talán nehezen érthető a testvéreknek. Azt olvassuk, Jézus azt mondja, gyermekeit pedig megölöm dökhalállal. De ennek az üzenetét teljes valósággal vegyük komolyan, drága testvérek. A meg nem térni akaró, bűnbánatot tartani nem akaró ember felé Isten nem fog irgalmat gyakorolni. Ezt vegyük nagyon-nagyon komolyan. A meg nem térni akaró, bűnbánatot tartani nem akaró ember felé Isten nem fog irgalmat gyakorolni. A gyermek képe két szempontból jön ide. Az egyik, hogy azt gondolnánk, Isten a végén úgyis irgalmas lesz. Ahogy egy gyermek felé is a végén irgalmas tud lenni az ember, és meg tudja szánni, úgy fog tudni a végén irgalmasságot gyakorolni Isten. Nem. Isten nem gyakorol irgalmat, megtérés és bűnbánat nélkül. Ezért mondja Jézus. Adtam időt. Azt mondja Jézus, pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akart megtérni paráznosságából. És az, aki nem akar megtérni, aki nem akar változtatni, az tulajdonképpen annak számára elkerülhetetlen lesz az ítélet. Elkerülhetetlen. És Isten nem gyakorol irgalmat megtérés és bűnbánat nélkül. A másik, vegyük komolyan, hogy Isten ítéletet tart minden ember fölött, és a következményeket senki sem kerülheti el. Ahogy a már említett ószövetségi történetben is, Isten nem csak ítéletet hirdetett, hanem ítéletet tartott is Jezábelnél és Ahábnál, az ő férjének esetében, és mindenkin, aki engedetlen volt Istennel szemben. Isten ítéletet hirdetett és ítéletet tartott. Így szól ez a történet, hadd olvassam föl a Királyok könyvéből, a 21. fejezetből. Ezért én, mondja az Úr, veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiírtom Izraelből Aháb férfi utódait, Apraját nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baasának, Ahijá fiának a házát a bosszúságért, amelyet nekem okoztál, és vétekbe vitted Izraelt. Jezábelről pedig így szól az Úr. A kutyák eszik meg Jezábelt Jezreel falánál. Aháb, aki Aháb családjából a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Nem volt senki, aki annyira elvetemült lett volna, mint Aháb, aki folyton csak azt tegye, amit rossznak lát az Úr, mert félrevezette a felesége Jezábel. Igen sok utálatosságot követett el azzal is, hogy a bálványokat követte éppen úgy, ahogyan az emóriak tették, akiket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta a ruháját, zsákruhát vett magára, böjtölt zsákruhában is hált, és csöndesen járt kelt. Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez. Látod, mennyire megalázta magát előttem Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet, majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára. És a történet folytatásaként arról olvashatunk, hogy az ítélet be is teljesedett, azaz Isten nem csak ítéletet hirdetett, hanem be is teljesítette azokon, akik nem tartottak bűnbánatot és nem tértek meg. Hadd idézem a 2 Királyok könyvének 10. fejezetéből a 7. verset. Amikor a levél megérkezett hozzájuk, fogták a király fiait, és lemészárolták mind a 70-et, fejüket kosarakba rakták, és elküldték Jéhunak Jezreelbe. Megrendítő ez az ószövetségi történet. Ez a párhuzamos történet is arra mutat rá, hogy vegyük komolyan Isten megtérésre hívó és ítéletet hirdető szavát. Nézzük meg, Aháb fölismerte. Aháb bűnbánatot gyakorolt, és Isten irgalmasságot gyakorolt, mert ott, ahol bűnbánat és megtérés van, ott irgalomra találhat az ember. Ott, ahol nincs megtérés és nincs bűnbánat, ott elkerülhetetlen lesz az ítélet. Amíg lehet, addig menjünk oda Isten elé. Mert bekövetkezik az a pillanat, amikor már erre nem lesz lehetőség, és ezt vegyük nagyon komolyan. És akkor az ítélet be is teljesedik, mert az ítélet az elkerülhetetlen. Ahogy olvashattuk éppen a heti igében, ezzel kezdtük a mai Isten tiszteletünket. Mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé. Mindannyiunknak, kivétel nélkül. Mert az ítélet elkerülhetetlen azok számára, akik nem jutottak bűnbánatra és nem jutottak hitre. Sajnos sokak a megtérést és a bűnbánatot elkerülték, de az ítélet elkerülhetetlen lesz. És azzal szeretném befejezni, drága testvérek, hogy Isten már a világ történelemben egy ítéletet végrehajtott, hogy te meg én elkerülhessük az ítéletet. Pál apostol azt írja a 2. Korintusi levél 5. fejezetében, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk. Isten végrehajtott már egy ítéletet, hogy te meg én elkerülhessük az ítéletet. Jézus Krisztuson hajtotta végre, amit rajtam kell, vagy kellett volna, hogy végrehajtson. És ezt valaki őszinte bűnbánattal elfogadja. Hogy drága mennyei atyám, a te fiadon hajtottad végre azt az ítéletet, amit rajtam kellett volna végrehajtanod. És ha ezt valaki fölismeri, és őszinte bűnbánattal járul oda, ahogy János első levelének első fejezetében olvashatjuk ott a 9. versben, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól, akkor már nem hajt végre rajtunk ítéletet. Átment a halálból az életbe, és ítéletre sem megy már. Mert elfogadta, hogy az Atya az ő fián hajtotta végre az ítéletet. Drága testvérem, elfogadta-e már, hogy Isten az ő fián hajtotta végre az ítéletet? Elfogadta-e ezt? Vagy várod azt a súlyos ítéletet, amikor számon fogja kérni mindazt, amit tettél, akár jót, akár gonoszot ebben a testben? A tiátírai gyülekezetnek is volt lehetősége megtérni, bűnbánatot tartani, kétszer is nyomatékosítva adott lehetőséget Jézus. Amikor azt mondja, kétszer is megerősítve, pedig adtam neki időt, hogy megtérjen. És aztán a 22. versben, ha meg nem térnek cselekedeteikből, van rá lehetőség. Kétszer is nyomatékosította Jézus, de csak kevesen hallották meg a megtérésre hívó szót. És rommá lett. Sajnos ebben a mai világban is kevesen hallják meg a megtérésre hívó szót. És sokaknak az élete már itt rommá lesz, de elkerülhetetlen az az ítélet, amiről olvashattunk a Tesszalonikai levélben. Ott a 8. versben, azt mondja, a 7.-8. versben, mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonságtételünket. Tiatírában kevesen hallották meg a megtérésre hívó szót. Velünk nehogy ez történjen, hanem ha szól, akkor őszinte bűnbánattal tudjunk ő eléjére járulni. Amen.